510-610-es telefonszámon. Jó vételt és kellemes rádiózást kívánunk!
Kettő óra.
Hírek a Szent István Rádióban.
A pápa testőrségeként ismert svájci gárda 34 új tagja tette le az esküjét, miután a Szentatya előzőleg fogadta őket. Köszönetet mondott a svájci gárdisták figyelmes, emberséges, lelkiismeretes szolgálatáért, arra kért az újoncokat, szabad idejükben nem mobiltelefonjaikat nézzék, hanem igyekezzenek megismerni az őket körülvevő Róma város szépségét. Az új svájci gárdisták minden évben május 6-án esküsznek hűséget a pápának. Az ünnepélyes eskütétel az apostoli paloták Szent Damázról elnevezett udvarán zajlott. Az eskütétel előtt szentmisét mutattak be a Szent Péter bazilikában, amelyet a szentszéki államtitkár Pietro Parolin bíboros celebrált. Határozatban szólítaná fel az országgyűlés a baloldali képviselőket, hogy a jövőben ne folytassanak magyar nemzeti érdekeket veszélyeztető tevékenységet. Emellett felkérni a szuverenitásvédelmi hivatalt, hogy folytasson vizsgálatot az ügyben, áll a parlamenti honlapra felkerült javaslatban. Teseli Zoltán, az Országgyűlés Európai Ügyek Bizottságának fideszes elnöke által benyújtott előterjesztés indoklása szerint a közelmúltban számos a baloldalhoz tartozó európai parlamenti képviselő nyilatkozott úgy, hogy közreműködött abban, hogy hazánk ellen különböző uniós eljárások induljanak, és több esetben célként határozták meg azt, hogy a kormány ne jusson hozzá Magyarországot megillető uniós pénzügyi forrásokhoz. Délután 4 órakor lejárt az ajánlás gyűjtési és jelöltállítási határidő a június 9-i önkormányzati választásra. Eddig volt lehetőség arra, hogy a polgármester és képviselőjelöltek leadják az éveken gyűjtött, őket támogató aláírásokat. Akinek sikerült meghatározott számú érvényes ajánlást összegyűjtenie, a választási bizottság döntés alapján hivatalos jelölté válhat és felkerülhet a szavazólapra. Kína és az Európai Unió közötti stratégiai együttműködés és partnerség fontosságát hangoztatta Xi Jinping kínai elnök Párizsban, aki a kínai-francia-európai uniós háromoldalú csúcs találkozóra érkezett a francia fővárosba. Francia hivatali partnerével Emmanuel Macronnal, valamint Ursula von der Leyennel, az Európai Bizottság elnökével folytatott megbeszélést, a kínai államfő partnerségre buzdított, ahogy fogalmazott, a kereskedelem, valamint az emberi jogok terén fennálló nézetkülönbségek ellenére is. Történelmi jelentőségű a kínai elnök eheti magyarországi látogatása, közölte a külgazdasági és külügyminiszter. Szijjártó Péter szerint ez nagyban hozzájárul hazánk megerősödéséhez, a gazdasági kereskedelmi viszony fejlesztéséhez és remélhetőleg a béketörekvések sikeréhez is. Kiemelte, hogy Xi Jinping népes delegációja élén mindössze két Európai Uniós tagállamot keres fel, Franciaországot és hazánkat. Elérkezett az ideje, hogy a magyar gazdaság egy újabb dimenzióváltáson lépjen keresztül, a technológiai színvonalat növeljük és a kutatásfejlesztési kapacitásokat bővítsük, írta a tárcavezető a Facebook oldalán. Szijjártó Péter azután osztotta meg bejegyzését, hogy fogadta a Microsoft vezetőjét, köztük a globális vezetőség több tagját is. A magyar gazdaság az elmúlt 14 évben hatalmas fejlődésen ment keresztül, folyamatosan dőltek meg a beruházási, az export és a foglalkoztatottsági rekordok, emelte ki. Magyarországot gazdasági ökoszisztémája, infrastruktúrája és szellemi tőkéje egyaránt alkalmassá teszi arra, hogy meghatározó szereplővé váljon az űripar területén, jelentette ki a nemzetgazdasági miniszter. Nagy Márton a Forage Space and Technology űripari holding vállalat, gyártással foglalkozó portfólió vállalata, a Remred ZRT Martonvásári űrtechnológiai gyártóközpontjának alapkőletételén beszélt. Mint elmondta, a magyar műholdgyártási képesség nem csak gazdasági és biztonsági, hanem szuverenitási kérdés is. A budapesti értéktőzsde részvényindexe, a BUX 566,25 pontos, 0,83%-os emelkedéssel 68.568,49 ponton zárta a hétfői kereskedést, ez történelmi csúcs. Oroszország figyelmeztette a moszkvai brit nagykövetet, hogy a brit fegyverrel orosz területre mért ukrán csapásokra válaszul, célponttá válhat bármely brit katonai objektum és hadfelszerelés Ukrajna területén és az ország határain túl is. A nagykövetnek a moszkvai tájékoztatás szerint felhívták a figyelmét arra, hogy David Cameron brit külügyminiszternek az Oroszországra mérendő csapásokra vonatkozó szavai ellentmondanak London korábbi álláspontjának, miszerint a nagy hatótávolságú rakétákat nem vetik be Oroszország területe ellen. Végül az időjárásról, a folytatásban erőteljes gomoly felhőképződés következik majd, így erősen felhős borult időszakokra is számítani kell. Sokfelé várható zápor, helyenként zivatar, erős lesz a szél. A hőmérséklet a reggeli órákban 14-15, napközben aztán 23-24 fok körül alakul. Híreinket hallották.
Napi egészségünk.
Szeretettel köszöntöm hallgatóinkat, Molnár Andrást hallják. Mai egészségügyi műsorunkban a vírusos megbetegedésekről, azok megelőzési, illetve kezelési módjairól lesz szó. Dr. Herceg László egri házi orvossal az adás szerkesztője Berec Renáta beszélget. Műsorunk a 2023. november 13-ai adás ismétlése, ha tehetik, tartsanak velünk.
Szeretettel köszöntöm a stúdióban ismét doktor urat. A mostani műsorunk témája pedig egészen aktuális, hiszen a jelenleg nagyon sok problémát okozó vírusbetegségekről fogunk beszélni, amik elég változatosak lehetnek. Kezdjük tehát akkor mondjuk a felső légúti betegségekkel.
Tulajdonképpen ezek a vírusok állandóan velünk vannak, télen-nyáron, és azt látjuk, hogy vannak bizonyos szezonális fellángolások. Ez elsősorban annak köszönhető, hogy ugye nyáron kim vagyunk rengeteget a szabad levegőn, viszonylag kevés az, ahol együtt van sok ember zárt helyen, hanem inkább szabadtéri rendezvények, egyebek vannak, tehát ugyan vagyunk sokan, de azért szabadon jár közöttünk a levegő. Mihelyt elkezdődik az az időszak, amikor iskola és óvoda, ahol zárt térbe kerülnek egymással nagyon közel, gyakorlatilag cseppfertőzésnek ideális helyet teremtve, akkor elkezdenek fellángolni ezek a nagyon könnyen terjedő vírusfertőzések, elsősorban vírusfertőzések. Nyáron ugyan látjuk azt, hogyha valaki jól befagyizik, vagy nagyon hideg sört iszik, akkor esetleg egy-két ilyen tüszős mandula, vagy bakteriális mandula gyulladás van, de a szeptemberi időszaktól, ahol a zárt térbe kerülnek a gyermekek, berobban mindenféle ilyen fertőzés, és a gyerekek, mint kiváló vektorok, viszik haza ezeket a fertőző ágenseket, elterjesztik a családban, hát a felelős szülő pedig a tapasztalatom szerint az enyhébb légúti tünetekkel is bemegy a munkahelyére, hiszen nyáron elfogyott a szabadsága, orvoshoz nem akar menni, mondván, hogy hát majd megoldódik valahogy ez a dolog, megismerjük a tüneti kezeléseket, és hogy bemegy a munkahelyére, ott továbbadja a kedves kollégáknak, és aztán utána látszik, hogy csoportosan távoznak a munkahelyükről, néhány nap eltolódással mégiscsak egymásra kenik a fertőzést, és akkor ezzel beindul. Fertőzések tömkelege. Úgy szokott lenni, hogy a szülők, akik dolgozni mennek, a gyermeküket rábízzák a nagyszülőkre, hogy ők gondozzák otthon, mert a nagyszülő ráér ugye otthon lenni, és hát a nagyszülő feláldozza a szabad idejét az unokája gyógyulása érdekében, és köszönetképpen ezért a gondoskodásért megkapja az unokától ezt a fertőzést, és akkor onnantól kezdve próbálunk a szövődményekkel küzdeni. Hát vajon milyen vírusok ezek? Elsősorban, ugye, mert a vírusok nagyon kicsi részecskék cseppfertőzéssel rendkívül könnyen terjednek. Tehát, hogyha emberek egymáshoz közel állva viszonylag hangosan beszélnek, már a szájukból kijövő levegő tartalmazhat ilyen kis vírus elemeket, illetve hogyha valaki elkezd tüsszögni, köhögni, akkor ilyen 100 km per órás gyorsasággal repülnek belőle a vírusok a környezetbe, és az ott lévők beszippantják ezt a vírust. A vírus ugye az ornyálkahártyán vagy szájnyálkahártyán keresztül kerül be a szervezetünkbe, legtöbbször, de ugyanakkor nagyon fontos fölhívni a figyelmet a kézhigiénére, mert hogy cseppfertőzéssel terjed, tehát hogyha valaki jó körbe tüsszögi a környezetét, vagy fújkálja az orrát, és akkor utána azzal a kezével, vagy amit beletüsszent a kezébe, vagy megpróbálja eltakarni ugye valahogy a testnyílásait, amikor tüsszög, akkor a kezén ott lesz a vírus, megfog bármilyen tárgyat, hogyha én hozzányúlok ehhez a valamilyen tárgyhoz, lehet legyen mondjuk buszon kapaszkodó, akkor, és utána a számhoz közelítek, vagy hát a számba veszem valami közvetítésével, mondjuk rágyújt az ember egy cigarettára, vagy valami egyszerűen csak fogja, és a száját megtörli ezzel a befertőződött kézzel, akkor már is magáévá tette ezt a kórokozót. Hát melyek a leggyakoribb kórokozók? Ugye az influenza szezon az valamikor a hűvös időszakban kezdődik igazán, november, inkább azt mondom, hogy december körül, és tarthat egészen március végéig, akár áprilisba is belenyúlhat. Ugye most azt vettük észre, hogy egy hónappal eltolódtak az évszakok. Tehát az októberben még vénasszonyok nyara volt, novemberben is viszonylag kellemes időink vannak még, tehát nincs az igazi zimankós, régi, ködös novemberi időszak, és a tavasz pedig szintén egy hónappal később jön, tehát most már inkább december, január, február, március, akár áprilisig is nyúlhat például az influenza szezon.
Ami most már elkezdődött, ezt mondhatjuk.
Hát elkezdődött, de még nem olyan durva a dolog. Mindig, amikor hűvösebb lesz az idő, akkor jobban terjed. Tehát itt van velünk az influenza vírus, ami ugye inkább a téli hónapok vírusa. Itt van velünk a most már egyre inkább ismert koronavírus, ez a SARS-CoV-2 nevezetű vírustörzs, ami ugye nem tudjuk, hogy milyen módon robbantotta be a világjárványt. Jellemző erre a vírusra, hogy sokkal könnyebben terjed, mint az eredeti vírus. Az is nagyon könnyen terjed, de még könnyebben terjed, viszont nem okoz már annyira súlyos kórképet. Ez elsősorban annak köszönhető, hogy a Földnek szinte minden lakosa találkozott már ezzel a vírussal, vagy védőoltás formájában, vagy elszenvedett, átélt betegség formájában, és így van valami emlékező képessége az immunrendszernek, tehát hogy újra találkozik a vírussal, akkor már kevésbé súlyos tüneteket okoz, tehát sokkal kevesebb a szövődmény, illetve a kórházba kerülés.
Azonosak amúgy a tünetek, vagy van különbség a tünetében?
Kicsit a törzsektől függően változik, ugye egy állandó mutáció van ennél a vírusnál, mint az influenza vírusnál. Hát jellemző a fejfájás, a láz, a torokfájdalom, a nátha, köhögés. Volt egy időszak, amikor olyan törzsek jöttek, amelyeknél mondjuk ez a szaglásvesztés nem volt annyira jellemző, de néha megtévesztő ez a szaglásvesztés, mert ugye amikor az ember egy közönséges náthavírussal találkozik, egy RS vírussal, vagy egy influenza vírussal, vagy különböző rinovírusokkal, amelyek ilyen enyhe náthás tüneteket okoznak, mihelyt a nyákréteg, illetve ez a váladék megvastagodva befedi a szaglóhámot, akkor azt érezzük, hogy nem úgy érezzük a szagokat, tehát azt tapasztaljuk, hogy nem úgy érezzük a szagokat. Ez még nem szaglásvesztés jelent, mert a koronavírusra jellemző, hogy károsítja a szaglóhám sejteket, tehát munkat a receptor sejteket, mert hogy ilyen idegsejt károsító hatása lehet, és ott akár hónapokig eltartó szaglásvesztés van, tehát nem csak addig, amíg a nátha tart, hanem utána hosszú ideig. Tehát ez már post-covid, illetve long-covid, tehát elhúzódó covid-fertőzésnek nevezhető, mint szövődmény. Tehát itt van velünk ez a vírus, és akkor az RSV nevezető, tehát RS vírus, onnan kapta a nevét, hogy ezt a rövidítést kifejteném, respiratórikus szincicial vírus, ez a szincicium, ez azt jelenti, hogy összeolvadnak a sejtek. a vírus, ahogy bekerül a légutakba, mindegyik vírus egyformán terjed egyébként, de hogyha bekerül a légutakba, akkor a légutak hámsejtjeinél olyan károsodást idéz elő, hogy összeolvadnak ezek a sejtek, mint egy ilyen hálózattá. Összeolvadnak, nyilván ezzel károsodik a felső sejtréteg, emiatt aztán beindul egy váladékképződés, tehát jönnek a jellegzetes légúti tünetek, ami ugye náthában és elsősorban köhögésben, illetve akiknél súlyosabb a fertőzés, ott akár olyan légszomjban vagy légzési elégtelenségben is megnyilvánulhat. Az RS vírussal találkozik a szervezetünk általában kisgyerekkorban először, és onnantól kezdve tudunk emlékezni rá, tehát az immunrendszer már felkészültebb, viszont vannak kockázati csoportok. Elsősorban a koraszülöttek, úgy néz ki, hogy mivel nekik a légutakhámjának a fejlettsége az elmarad a normál időben született gyermekekhez képest, ezért sokkal fogékonyabbak erre a vírusfertőzésre, fogékonyabbak az asztmások, krónikus légúti betegek, illetve az idősebb emberek, akiknek az immunrendszere már nem olyan élénken reagál a fertőzések legyőzésére, és hát ott akár komoly légzési elégtelenség is kialakulhat. Azért úgy néz ki, hogy világszerte néhány tízezer gyermek, elsősorban a fejlődő országokban, áldozatává válik, tehát meghalnak gyakorlatilag RS vírus fertőzésben. Ott nyilván a gyengébb immunrendszer, alultápláltság, ezek hozzájárulnak a dolgokhoz. Európában ez elsősorban csak a koraszülötteket veszélyezteti. Van egyébként egy védőoltás is ellene, de ez úgynevezett passzív immunitást jelent, tehát egy olyan ellenanyagot adnak be a szervezetbe, amit havonta kell adni azoknak a gyerekeknek, akik ennek a veszélynek vannak kitéve, tehát mondjuk fél éven belül koraszülöttként csúsznak bele ebbe a járványos időszakba, azoknál érdemes alkalmazni ezt, de hát ott mindig meg kell beszélni a gyermekorvossal, hogy ezt a speciális védőoltást megkaphatják-e. Úgyhogy tulajdonképpen ez a járványnak a lényege, tehát ott van ugye az influenza, ott van az RS vírus, ott van a SARS-CoV-2. Na most minden ilyen járvány időszakban úgynevezett sentinel orvosokat jelölnek ki a közegészségügyi hatóság, és akkor ezeknek a sentinel orvosoknak az a feladatuk, hogyha valaki légúti megbetegedés tüneteivel jelentkezik náluk, és esetleg influenza gyanúsak, akkor mintát vesznek a torokból, beküldik a sentinel mintát, és akkor pontosan elemzik, hogy akkor milyen típusú vírus hogyan idézte elő ezt a betegséget. Október utolsó hetében, tehát október 29-ig, azon az 23-29-ig tartó héten, ott olyan, hát majdnem 170 ezer ember jelentkezett orvosnál az országban ilyen vírusos felső légúti, vagy hát légúti panaszokkal, már nem csak felső légút, hanem az alsó légút is érintett lehet, és a sentinel, mint a olyan influenza-szerű tünetek, ez körülbelül egy tizede, valamivel kevesebb, mint egy tizede ezeknek, ahol influenza-szerű tünetek voltak, tehát itt mindenféle légúti tünet, a hőrkurut fellángolása, mindenféle ilyen dolog beleszámított, de még a bakteriális torokgyulladás is, tehát az összes légútiból, körülbelül egy tized az, amelyik influenza-szerű tünetekkel, és érdekes, hogy a leadott minták közül a majdnem fele, olyan 40%-a ez a koronavírus okozta. Tehát azért rendesen itt van a koronavírus.
Hogyan lehet megkülönböztetni?
Hát ez egy diagnosztikus eljárással, tehát hogy beküldik a mintát, és akkor diagnosztizálják egy speciális laborban, víruslaborban, hogy most akkor ez most milyen típusú vírus,
igen, arra gondoltam, hogy itt, van. Amikor a beteg elmegy, tehát ott...
A tünetek alapján nem tudjuk megkülönböztetni. Tehát annyira egybemosódnak a tünetek a felső légúti vírus fertőzésnél, hogy az influenzát nagyon nehéz elkülöníteni. Az RS vírus az annyiban érdekes, hogy egyrészt azt látjuk, hogy a kockázati csoport az, mondjam, hogy egy kicsit iránymutató, hogy kik hajlamosabbak ennek a megkapására, viszont a tünetek gyakorlatilag ugyanazok. Tehát a nátha, torokfájás, tüsszögés, köhögés, és inkább ilyen vizes váladék ürül, úgy tudja megkülönböztetni tulajdonképpen a laikus is, de hát a szakma is, hogy inkább ilyen hígvizes orfolyás van, nem ez a sűrű. Lehetséges, hogy reggel egy sűrű báladék ürül az borból, de ez azért van, mert ugye éjszaka kevésbé intenzíven lélegezzük át a légutakat, és hogy besűrűsödhet a báladék, de hogyha napközben inkább ez az orfacsaró érzés, könnyezéssel együtt járó vizes orfolyás jelenik meg, ez egy tipikus vírusfertőzés. Na most erre azt mondom, hogy nem, hogy szakmailag helytelen, hanem tilos antibiotikumot adni.
Épp akartam kérdezni a hatékony terápiás javaslatot.
A hatékony terápia az arról szól, tüneti kezelés. Tehát lehet olyan gyógyszereket kapni a patikában, ami torokfertőtlenítő hatású. Én most nem fogom ezeket megnevezni, de ha valaki bemegy a patikába, és azt mondja, hogy kérnék szépen egy torokfertőtlenítő szopogatós tablettát, akkor mutatnak neki 10 félét is akár. Tehát érdemes a légutakat azért fertőtleníteni, hogy amikor a vírus megtámadja a légutat, akkor ott a nyálkahártya sérül, a nyálkahártya védekező képessége csökken, ezáltal az egyébként a normál flórában részenként ott lévő kórokozó baktériumok számára egy nyitott kapu lesz a szervezet, tehát esetleg fellángolhatnak szövődményként bakteriális légúti fertőzések. Na most, hogyha ilyen baktériumellenes hatású szopogatós tablettát vagy toroksprét használunk, akkor ez elkerülhető, hogy ilyen szövődmény legyen, és akkor nem húzódik rá az orrmelléküregekre, nem lesz belőle igazi bakteriális fertőzés. A bakteriális fertőzésnek a jellemző tünete, hogy beindul egy ilyen gennyes váladékképződés, ami már sötét-sárga, sárgás-zöld, sárgás-barna váladék, ami akár az orrból, akár a melléküregekből, akár a torokból váladékcsorgásként is észlelve, vagy pedig a alsóbb légutakból, tehát a légcsőből vagy a hörgőkből feljövő váladék, és ez általában úgy szokott zajlani, hogy a vírusfertőzés kezdetén vagy van láz, vagy hőemelkedés, aztán utána egy-két nap alatt ez úgy lezajlik, megmaradnak ezek a zavaró légúti tünetek, és hogyha jön egy második csúcs, egy ilyen 4-5 nap múlva elkezdődik ez a sűrű váladékozás, az ilyen gennyes köpet képződés, na akkor már bakteriális fertőzésre kell, hogy gondoljunk. Illetve vannak olyan atipusos légúti fertőzést okozó baktériumok, amelyek nem járnak ennyire váladékképződéssel, viszont elhúzódó száraz inger köhögéssel. Tehát például a klamídia, mikoplazma fertőzés esetén, amelyek már ugye nem vírusok, ezek megbújhatnak a légutak hámsejtjeiben, érdekes módon köhögéssel környezetbe kikerülnek. Nagyon hajlamosak ezek a kórokozók arra, hogy nyári időszakban szépen nyugodtan ott el vannak a légúti hámsejtekben, aztán amikor jön a hűvös időszak, valahogy megtetszik nekik a klíma, és elkezdenek szaporodni, és sejten belül vannak, tehát a hagyományos, egyszerűbb antibiotikummal nem is könnyen hozzáférhető, tehát specifikus kezelés kell, de hát ezt kell, hogy tudja majd a kezelőorvos, akihez fordulnak a paciensek. És akkor bizony van úgy, hogy az elhúzódó száraz köhögés esetén az ember erre gondol, hogy föllángolt egy ilyen nem típusos bakteriális légúti fertőzés, azért mondjuk nem típusos, mert nem jár ez a gennyes váladékképződéssel, és akkor bizony szükség van az ilyen kezelésekre. Hogyha egy kicsit különbséget akarunk tenni itt a vírusfertőzések között, akkor azt mondom, hogy a koronavírusnál ugye jellemző a mostani törzsnél, ami ugye egyre inkább terjed, vagy hát a legtöbb problémát okozza most, nagyon tipikus a fejfájás. De ugye az egész fejben érzett fejfájás. Most gyakoribb egy kicsit ez a szaglásvesztés élménye is. A láz egy-két napig tart. szinte egy nap alatt lezajlik, viszont van egy nagyfokú levertség, egy rossz közérzet. Tehát az ember úgy gyengének érzi magát, mint akiből kihúzták az energiát. Tehát ez egy nagyon jellegzetes tünete. Ami az influenza vírusa jellemző, az általában a magas láz, az intenzív vizes orrfolyás, a sok tüsszögés, kevésbé jellemző rá a köhögés az influenzára, hanem inkább itt a felső légútra lokalizálódó tünetekről van szó. Az RS vírusnál nagyon jellemző a köhögés, mert ott ugye mondom, hogy összeolvad a nyálkahártya felszínén a hámsejtek, és akkor emiatt egy ilyen izgalmi tünet váladékképződés is kialakult, tehát nagyon sokszor ilyen hurutosabb jellegű a köhögés, de viszonylag tiszta váladék jön föl, és hát tulajdonképpen ez a három vírus, ami így nagyon hasonlít egymáshoz. Van még egyébként ezt a, hogyha már nagyon tudományoskodni akarunk, úgynevezett paramixovírus törzsek közé tartozó vírus okozza az RS vírus fertőzést. De van még egy, ami nyáron szokott gyakrabb lenni, gyakoribb lenni, viszont ősszel, télen a járványos időszakban is megjelenik, elsősorban bölcsődei, óvodai gyerekközösségekben terjed. Ez a kéz-láb-száj fertőzés.
Ez az egyik kedvencem.
Igen, hát iszonyú kellemetlen tud lenni.
Igen.
Nagyon kellemetlen, egy kokszaki vírustörzs, illetve nem egy, hanem többféle is okozhatja ezt. A kokszaki vírusra jellemző az, hogy eléggé kifejezett nyálkahártya reakciókat tud kialakítani, olyannyira, hogy tud okozni például mellhártyagyulladást, láttunk tőle nem ritkán szívburokgyulladást is, de ez a kéz-láb-szájvírus, ez szerencsére ezeket a szerveket kevésbé támadja, hanem inkább a légutakon jelennek meg a tünetek, elsősorban a szájüregben, ilyen hólyagos kiütések, ami rendkívül érzékenyé teszi ugye a szájnyálkahártyát, tehát szinte evésre, ivásra képtelenné válik az ember. Ilyenkor általában fájdalomcsillapítókat, szájfertőtlenítő oldatokat, azzal való öblögetést lehet használni. A fájdalomcsillapítás fontos, mert hogyha valaki nem eszik, nem iszik, akkor nagyon leromolhat az állapota. És a kezdeti szájnyálkahártya tünet után jelennek meg az úgynevezett bőrtünetek. Ez elsősorban kézen és a lábon, ilyen kiütéses, főleg hámlással járó kiütések van, amikor a felső légúti tüneteket követően nem azonnal, hanem vagy nem vele párhuzamosan, vagy azt közvetlenül követően, hanem akár egy hét múlva jelenik meg ez a tenyéren hámlásos jelenség a tenyéren és a talpon. De, és ez is fölöttébb fájdalmas tüneteket tud okozni. Na most minden vírusfertőzésre jellemző az, hogy antibiotikum ellene nincs. Kifejezetten vírus ellenes szerek, hát vannak olyanok, például van olyan, ami ilyen muskli gyökér kivonatból készült készítmény kapható a patikákban is, ami a vírusszaporodást valamelyest gátolja. Tehát ezekkel lehet próbálkozni, valamelyest visszaszorítja a kor lefolyást, tehát nem lesz annyira elhúzódó, tehát lehet, hogy három nap után már az ember sokkal jobban érzi magát, de azt kell, hogy mondjam, hogy 5 nap, akár 1 hétig is eltarthat. A nagyon erős tünetek első 3-5 napban vannak, és utána lecseng a dolog. Nyilván, hogyha nincs bakteriális utóhatás, tehát nem lángolt föl szövődményként egy bakteriás fertőzés, akkor gyakorlatilag egy hét alatt teljesen tünetmentessé válhat az ember. Viszont, hogyha valami baci befészkeli magát, akkor jönnek a különböző szövődmények.
Itt a kéz-szájláb fertőzésnél a türelem fog majd nekünk, meg a fájdalomcsillapítók.
Így van. Nagyon fontos a kézhigiéne. Minden ilyen vírus fertőzésnél hihetetlenül fontos a kézhigiéne betartása, mert legtöbb ember úgy viszi be, hogy megfog valamit és a szájához ér. Tehát ez egy rendkívül gyakori fertőzési mód. A másik pedig, hogy ha valakinek ilyen légúti tünetei vannak, akkor lehetőség szerint ne menjen emberek közé, vagy hogyha nagyon muszáj emberek közé mennie, akkor jusson eszébe, hogy a koronavírustól, amikor féltünk nagyon, akkor maszkot viseltünk.
Pont akartam kérdezni, hogy a maszkviselésnek van-e még jogosultsága?
Óriási jogosultsága van. Tehát, hogyha valaki ilyen tünetekkel rendelkezik, akkor buszra se szálljon, boltba se menjen maszk nélkül, vagy hogyha úgy gondolja, hogy ő fogékonyabb lehet egy ilyen, vagy fél ezektől a fertőzésektől, akkor zárt terekben, ahol sok ember megfordul, inkább vegyen magára egy maszkot. mert nem tudja, hogy mikor szedheti össze ezt a fertőzést. És hát mondom, tüneti szerek vannak, tehát itt a kézláb-száj gyulladásnál a fájdalomcsillapítás a legfontosabb. Hogy mennyire fontos a cseppfertőzéssel, illetve a kézhigiénével kapcsolatos előírás betartása. Nemrégen volt egy koronavírus noszú hatásaival kapcsolatos orvosi továbbképzés, nagyon érdekes, izgalmas előadásokat hallottunk. Szakmailag is szenzációs volt, az orvosi kamara szervezte itt a megyében, nekem nagyon tetszett a dolog, és ott mondta egy infektológus kolléga, aki 4 kórházba jár, mint infektológus, többek között az Egri kórház, Ózdi, Kazincbarcika, stb. A környező kórházakban, és mondta, hogy ő szokott ugye tanácsot adni, viziteket, és a nyári szünetben, augusztusban, amikor az ember nem számít semmi fertőzésre, azon döbbent meg, hogy végigvizitelt egy gyerekosztályon, adta a konziliumot, leült az autójába, és amikor jött volna haza, akkor úgy nyúlt automatikusan a füléhez, hogy leveszi a maszkot, és akkor döbbent rá, hogy hoppá, ugye a nyári szabadság után hazajött, és elfelejtette fölvenni a maszkot. Teljesen megdöbbent saját magán, azért úgy mondta, hogy jó, hát a kezét azt mindig mosta ő is, meg a család is. Az egész családjában senki a legnagyobb járvány idején sem kapta el a koronavírus fertőzést. Ő, mint infektológus, koronavírus osztályon dolgozott. Akkor sem kapta el a fertőzést, mert nagyon vigyázott ezekre a dolgokra, és úgy bevillant az agyába, hogy atya ég, én most nem viseltem maszkot. Egy nap múlva kezdődtek a tünetei, 2 nap múlva kialakult a koronavírus fertőzés, és az egész családját lefertőzte. Tehát, hogy mennyire fontos a maszkviselése ilyenkor, ugye ő elkövette azt a tévedést, vagy hibát, hogy nem vett föl maszkot akkor, amikor láthatóan légúti fertőzött beteg osztályon adott konziliumot. Tehát itt van velünk ez a vírus, a védekezés módja maszkviselés, kézhigiéne. Tehát ezek írtó egyszerű dolgok. Úgyhogy ne felejtsük el, hogyha ilyen szezonban vagyunk, akkor ezt a saját magunk és mások érdekében érdemes lenne betartani.
Van még itt egy kellemetlen tünetekkel járó vírusbetegség, igen, ami most nagyon gyakori vált.
Így van. A nyári időszakban is fellángolt ilyen, tehát megjelentek az orvosi rendelőben hányásos hasmenéses panaszokkal paciensek, és hát most ugye a zárt közösségben megint csak ideális a feltétele annak, hogy ezek a vírusok terjedjenek. Ennek is több fajtája van. Szerencsére diagnosztikában kimutatható, tehát széklet mintából ki tudják mutatni, hogy van-e. Mondjuk inkább járványügyi jelentősége van, hogy ez milyen típusú vírus volt, mert egyébként a teendő mind a két esetben ugyanaz. Tehát mert milyen tüneteket okoz. Vagy van láz, vagy nincs láz, vagy van hőemelkedés, vagy nincs hőemelkedés, viszont kezdődnek a hasi panaszok. Ilyen kellemetlen, feszítő fájdalom a hasban. Azt érzi az ember, mintha megállt volna a bélműködése, ilyen éles, szúró, csikaró fájdalom lehet benne. Elindul egy nagyon erőssé émeggés érzés, aminek a következménye lehet hányás is. És ezek ilyen csillapíthatatlan hányás, tehát olyan értelemben, hogy nem tudja az ember visszafojtani. Tehát vannak olyan gyógyszerek, amivel ez megakadályozható, nyilván szájon át hiába veszünk be bármifélét, mert az azonnal kijön. Tehát ilyenkor injekcióban vagy infúzióban lehet kapni olyan gyógyszert, nyilván az orvostól, ami megakadályozza a nagyon erőteljes hányás, de tulajdonképpen a szervezet ilyenkor megkönnyebbül. Tehát arról van szó, hogy az emésztő rendszer gyakorlatilag leáll. Úgy áll le, hogy nem tud emészteni, nem tudja rendesen továbbítani az elfogyasztott táplálékot, vagy akár folyadékot és béltartalmat, hanem egy nagyon erőteljes folyadék kiválasztás indul meg az emésztő rendszer nyálkahártyáján keresztül. Tehát mint egy kiszárítja a szervezetet, és a folyadékot bepumpálja az emésztő csatornába. Ez azt jelenti, hogy a gyomor nem ürül, hanem a gyomorban összegyűlik egy csomó folyadék, hát tulajdonképpen ilyen szövetnedv, ami a gyomor üregébe kiválasztódik, és mivel föltelődik a gyomor, és nem ürül kifelé, hát nyilván ott fog kijönni a gyomortartalom, ahol bement, és annak többszöröse is, mint amit bevittünk szájon át. De ugyanez történik a bélben is, az ugye szépen lassan valahogy előre halad, és amikor elér egészen a vastagbélig, akkor ott a vastagbél tartalmat iszonyú gyors tempóban kiüríti, tehát lehet, hogy úgy indul, hogy szinte normális székletürítés, de ilyen hascsikarás érzéssel, és onnantól kezdve aztán ilyen vizes hasmenés. Ez általában, ezek a nagyon erős tünetek egy-két nap alatt lezajlanak.
De veszélyes.
Hát veszélyes, mert a kiszáradáshoz igen. vezet. Nekem furcsa mondom, hogy volt szerencsém, nem volt szerencsém, túléltem a napokban egy ilyen helyzetet. Engem annyira megviselt, hogy gyakorlatilag infúziót kellett, hogy kapjak, mert a kiszáradás tünetei jelentek, mert tehát ilyenkor úgy lemegy a vérnyomás, hogy az ember, ha felül az ágyban, már attól elájul. Mert ugye elveszített egy csomó folyadékot a keringő vérből, az mind ott tocsok benn az emésztőcsatornában, a rohamszerű tempóban alul-felül kiürül. Ilyenkor az ember nem tudja uralni önmagát sem, tehát hihetetlen legyengít, és mondom, simán elájulhat az ember ettől. Gyakorlatilag én is így jártam, hogy egyszerűen a mosdóba 3-4 lépés után ráájultam az ágyra. De borzasztóan megviseli az embert. Nem volt láss semmi ilyen dolog, csak ez a hihetetlen nagy fokú elesettség.
Hogy tud az ember ilyenkor segítséget kérni, vagy kitől érdemes egyáltalán?
Ilyenkor az a segítség, hogyha az ember gyakorlatilag inni nem tud, mert minden folyadék kijön, enni semmiképpen nem szabad, mert én azt szoktam javasolni a pacienseimnek, hogy legyen egy nap koplalás, mert képtelen emészteni az emésztőszerv, és hogyha meg is szűnik a hányás, de ideje korán, tehát egy napnál hamarabb elkezd valami szilárd ételt fogyasztani, az biztos, hogy át fog szaladni az emésztőrendszeren. Én azt látom, hogy aki nem bírja ezt megállni, hogy csak folyadékot fogyasszon, hogyha már megállt a hányás. Az esetek nagy részében azért nem olyan mértékű a hányás, mondjuk 2-3-szor előfordul, volt egy kis folyadékveszteség, és akkor utána kortyonként folyadékot érdemes fogyasztani, de még nem érdemes enni, mert van, akinek egy hétig is megmarad a hasmenése azért, mert csak egy kis krumplit ettem, csak egy kis kekszet ettem, csak egy kis ezt ettem, azt ettem, mivel nem képes emészteni, ez át fog söpörni rajta. A folyadékpótlás a legfontosabb, hogyha már olyan mértékű a folyadékveszteség, hogy az ember szinte elájul a gyengeségtől, akkor bizony infúzió kell. Nekem is abban volt részem, hogy egyszerűen muszáj volt, hogy infúziót kössenek be, és akkor és kaptam olyan injekciót, ami leállította a hányást. A folyadékveszteséggel együtt nagyon sok hasznos ásványi anyag is kisöpörődik a szervezetből, ilyenek a kálium, a nátrium, a kalcium és a magnézium is. Na most, hogyha a nátrium és a kálium kiürül a szervezetből, iszonyat gyengeség alakul ki, mert ezek nagyon fontosak minden izomsejt működéshez, a szív működéshez is nagyon elengedhetetlen. Hogyha a kalcium kiürül, akkor pedig gyakorlatilag ilyen tetanusszerű izomgörcsök alakulnak ki, úgy mondjuk, hogy tetániás állapot. Én például nem bírtam megmozdulni rendesen, mert a lábaimban ilyen tetániás görcs alakult ki, tehát rendkívül komoly szenvedést okozó tüneteket tud okozni ez a vírusfertőzés. Az esetek nagy részében egy-két nap alatt lezajlik, hát nekem is úgy egy éjszakánál indult a kínlódás a hasi tünetekkel, másnap rogytam össze teljesen. Napközben estére már sokkal jobban voltam, és következő nap reggel már megkezdtem úgy összeszedni magam, és akkor jött a folyadékpótlás. Na most a folyadékpótlás nem mi a fontos, ugye az elveszített anyagokat, ezeket az ásványi anyagokat valahogy vissza kell juttatni. Vannak erre vényköteles, vagy vény nélkül is kapható különböző készítmények, amelyek tartalmazzák nátriumot, káliumot tartalmaz, klort tartalmaz, tehát ezek a legfontosabb ásványi anyagok, illetve van benne cukor is, mert hogy ilyenkor ugye az ember nem táplálkozik, de a cukorra szüksége van a szervezetnek, tehát direkt módon gyorsan felszívódó szőlőcukrot juttatunk be a szervezetbe ezekkel a készítményekkel, azért, hogy a sejtműködés normálisan helyreálljon. Tulajdonképpen ez a legfontosabb, hogy tudjuk pótolni a folyadékot, és aztán következő nap már megengedhető az, hogy mondjuk almát vagy banánt ilyen teljesen péppé dolgozva kezdjen el lenni az ember, esetleg vízben főtt krumplét, vagy héjában sült krumplét, mert hogy ezekben van úgynevezett pektinrost, ami egy kicsit összeállóbbá teszi a béltartalmat, tehát leáll ez a nagyon erőteljes hasmenéses dolog, illetve ezekben a táplálékokban olyan tápanyagok vannak, amire azonnal könnyen felszívódó módon hozzájuthat a szervezet, és így gyorsabban regenerálódik.
Ez egy új típusú vírus, amiről most beszéltünk, egy mutálódott vírus, ami intenzívebb, vagy egyébként egyénenként változó, hogy milyen tüneteket tudok?
Egyénenként változó, jellemző tünet a hányás hasmenés, kinél erősebben, kinél gyenyébb formában, viszonylag ritka az, amikor infúzióra szorulna a paciens. Én sem tudom, hogy hol szedtem össze, előző nap ügyeltem, de ott nem is fordult meg ilyen beteg, meg egyébként is, hogyha valaki ilyen fertőző betegség gyanújával jön be a rendelőbe, én azonnal maszkot húzok, mindenki előtt, után mosom a kezemet, tehát gyakorlatilag nem tudom, hogy hol sikerült összeszedni, de most nem magamról beszéljek, hanem arról, hogy mit lehet ilyenkor tenni. Kézhigiéne rendkívül fontos dolog, és mondom, a folyadékpótlás onnantól kezdve, amikor már megszűnt a hányás.
És akkor nagyon fontos az, hogy ne egyszerre mondjuk egy-két decit ígyunk meg, hanem kortyonként.
Igen, kortyonként.
Ami hát miért fontos?
Gyerekkorban azt mondtuk, hogy evőkanalonként úgy, mert hogyha hirtelen bekerül ebbe a felizgatott gyomorba egy nagyobb volumen, egy nagyobb térfogatú folyadék, akkor ettől a gyomor igyekszik megszabadulni, és akkor viszont látjuk azt, amit az előbb elfogyasztottunk, az meg nem egy kellemes élmény, és hogyha úgy lassanként, kortyonként fogyasztjuk, akkor az úgy, ahogy lassan ürül a gyomor, mehet tovább, és ha már képes rá az emésztőrendszer nyálkahártyája, akkor nem kifelé választja a bél ürege felé a folyadékot, hanem onnan visszaszívja, tehát le kell állni ennek a gyulladásnak. Tulajdonképpen arról szól a dolog, hogy az immunrendszerünk az beindul a vírus ellenes anyagokkal, és megáll ez a nyálkahártya reakció, ez a fertőzés, és ahogy visszaszorult a vírus, onnantól kezdve a szervezetünk normálisan kezd el működni.
Melyek a kiszáradásnak a tünetei, mert hogy több számot használtunk, de itt az alacsony vérnyomásról beszéltünk egyrészt.
Igen, hát egyrészt az alacsony vérnyomás, vagyis az azt jelenti, hogy az ember fekve még jól van, de mihelyt felül, mintha elsötétülne a világ, felállva meg lehet, hogy össze is roskad. Ez az egyik tünet, ez azt jelenti, hogy tulajdonképpen a keringő vér volumene, mennyisége az olyan kritikusan lecsökkent, hogy az agyba már nem jut elegendő vér, és a vér útján oda szállítandó oxigén, tehát oxigén hiányos állapotban puff, lekapcsol az agyunk. Ez az egyik tünet. Tehát ez az ájulásszerű érzés, rendkívüli gyengeségérzet. És tulajdonképpen, mivel a folyadék nem a normális útján, a keringés útján távozik a szervezetből a vesén át, ezért azt tapasztaljuk, hogy szinte leáll a vizelettermelés. Tehát lehet, hogy akár 10-12 órán keresztül is az ember nem érzi azt, hogy vizelete távozna, hanem minden a hasmenéssel vagy a hányással távozik belőle, tehát mintha nem is lenne vizelet, illetve van úgy, hogy nincs is vizelet. Na most ez viszont azt jelenti, hogy azok a salakanyagok, amelyek egyébként normálisan a vizelettel távoznának, azok bennmaradnak a szervezetben, és ez egy kicsit ilyen, hát hogy is mondjam, önmérgezéses állapothoz vezet, ami még tovább rontja az ember közérzetét, illetve a sejtek anyagcseréjét is. Úgyhogy ez egy nagyon nagyfokú egyensúlyfelborulást okoz a szervezetben. Rotavírus, kalicivírus családba tartoznak ezek a vírusok többnyire, de hogy miket tud a SARS-CoV-2, éppen a delta variánsnál volt az, amikor megjelentek az ilyen hasmenéses, hányásos tünetek is. Tehát azt látjuk, és most amilyen koronavírus törzsek jelentek meg legutóbb, azoknál jellemző volt, főleg a hasmenéses tünet. Tehát van, akinek szinte csak abban jelent meg, hogy egy erőteljes fejfájás, egy nagyon rossz közérzet, hasmenés. És hogyha megvizsgáltuk, illetve hát megnéztük mondjuk gyors teszttel, orrgaratból, vett váladékból, akkor kiderült, hogy koronavírus fertőzése van.
Tehát akkor tulajdonképpen nagyon nehéz őket megkülönböztetni.
Nagyon nehéz őket megkülönböztetni egymástól, tehát ezekkel a speciális vizsgálatokkal lehet. Mostanában néhány paciensem koronavírus fertőzésre gyanús állapotban megcsinálta a tesztet. Hát a nyálteszt az egyáltalán nem megbízható. Tehát az úgy arra jó, hogy az ember elköltötte valamire a pénzét, mert hogy az negatív, az még nem jelenti azt, hogy nem koronavírus fertőzése van. Szerencsésebb esetben, hogyha pozitív volt, na, akkor bizonyítottuk, hogy koronavírus, és akkor ilyenkor megkérdezem, na és akkor mi van? Mert hogy mi a teendő vele? Ugyanaz, mint bármilyen más felső légúti vírusfertőzés, vagy légúti vírusfertőzés esetén, kezeljük tünetileg, támogassuk a szervezetet, vitaminokkal, a folyadékbevitelre kell figyelni, hát különösen, hogyha hasmenés van, a fájdalom, a lázcsillapítás a lényeg, illetve a torokfertőtlenítés, meg arra vigyázzunk, hogy másra ne ragasszuk rá. Tehát tulajdonképpen összességében ennyi a teendő.
Akkor tehát mindenképpen készhigiéne, és hogyha akkor maszkot viselünk.
Igen, hogyha olyan környezetbe megyünk, ahol gyanú van rá, hogy találkozhatunk olyan emberrel, a saját magunk védelme okán is használjunk maszkot, nem szégyen. Távol-keleti országokban, ahol ezek a járványok szoktak általában beindulni, mert ott ugye nagy a népsűrűség, ott egyszerűen mondjam azt, hogy mindennapos dolog az, ha valakinek légúti tünete van, akkor vagy nem megy az emberek közé, vagy pedig azonnal maszkot visel. De azért fontos dolog, amit még szeretnék említeni, így a vírusbetegségek kapcsán, a védőoltás. Jelenleg Magyarországon már visszaszorult a koronavírus elleni védőoltásnak az alkalmazása. Úgy néz ki, hogy most már a világi járvány lezajlása negyedik hullámot követően már nem is annyira indokolt. Úgyhogy most friss koronavírus elleni védőoltás nem is nagyon hozzáférhető már szinte egész Európában. Az most már úgy néz ki, hogy visszaszorult. Viszont az influenza elleni védőoltás az továbbra is indokolt. Ez azért, mert az influenza vírusra jellemző, hogy minden szezonban újabb és újabb variánsa alakul ki. Az északi földtekén, tehát Európában is, az az óriási szerencsénk, hogy ez a vírus mutáció, ez úgy szokott lenni, hogy általában az első járványt a téli időszakban, a déli féltekén indul be a mutáció, tehát mire ide jut hozzánk a tél, ugye változik az évszak, addigra be tudják azonosítani a déli féltekén, hogy milyen típusú vírus várható, ebből kifejlesztik a legfrissebb oltóanyagot az északi féltekén, tehát mi gyakorlatilag a délieknek
a tapasztalataiból
tudjuk, meg az ott azonosított vírusból, hogy mi ellen kell védekezni, és akkor elkészítik mindig frissen, aktuálisan az adott évnek az oltóanyagát. Magyarországon a közegészségügy, illetve a népegészségügy gondoskodik arról, hogy ingyenes védőoltáshoz juthassanak a krónikus betegek, teljesen mindegy, hogy milyen életkorban, azok a krónikus betegek, akiknél egy influenza fertőzés nagyon megviselni a szervezetet. Itt a cukorbetegek, magas vérnyomásos, szívérendszeri betegek, ugye, akiket egy ilyen akár néhány napos lázas dolog is rendkívül módon megviselhet, illetve azoknál, akiknél legyengült immunrendszer van, és az idősek 60 év fölöttiek gyakorlatilag ingyen megkaphatják, hogyha a házi orvoshoz elmennek, az aktuális legfrissebb vírusfertőzés elleni védőoltást, úgynevezett trivalens, tehát három vírus ellen ható védőoltást lehet kapni. Az egyik az az A típusú vírus, ami a H1N1 fertőzést okozza. Ugye ez az egyik legsúlyosabb influenza forma. Ugye annak idején ez általában 10-15 évenként szokott fellángolni és világjárványt okozni. Annak idején spanyol náthának nevezték az első H1N1 fertőzést. Ugye többen haltak meg a spanyol náthában, mint az első világháborúban. Majdnem kétszer annyian haltak meg csak a vírusfertőzéstől. Nem tudom, tudja, hogy miért hívják spanyol náthának?
Nem.
Ennek egy olyan története van, ugye az első világháború alatt az európai országokban, amelyek részt vettek ugye a világháborúban, azokban hírzárlat volt, tehát nem lehetett ilyen, hogy is mondjam, csak vészhíreket terjeszteni. És a spanyolok voltak azok, akik úgy félig meddig kimaradtak ebből a háborúból, és az ő sajtójuknál nem volt ez az előírás, tehát ők közölték le elsőként, hogy itt hú, valami kutya nagy járvány van. Egyrészt, másrészt pedig egyes források szerint abból az irányból indult el Európába ez a vírus. Nyilván akkor itt a tengeri hajózás déli féltekéről, a spanyol gyarmatokról, stb. Hozták át a déli vírust, és akkor Spanyolországból robbant be ez a dolog. Tehát ez az oka, hogy spanyol járványnak hívják, hogy a spanyolok nevezték meg először, hogy gyerekek, itt egy óriási járvány van, de hát egész Európát letarolta. Úgyhogy ez ellen, a H1N1 törzs ellen, ami egyébként madarak körében is rendesen tarol, meg hát ők ilyen átvívő vektoroknak számítanak, tehát ez ellen van az egyik oltóanyag, illetve az aktuális, éppen frissen mutálódott másik A vírus törzs ellen, és a B vírus törzs ellen, ez a trivalens. Van most már úgynevezett tetravalens vakcinák is, ami négyféle vírus típusra, ez azt jelenti, hogy kettő A típusra és kettőféle B típusra tartalmazza. A tulajdonképpen ebben élő, de legyengített vírusok vannak, tehát ezt megkapja a szervezet a védőoltásban. Amint a szervezetben beindul a védekezés, akkor ilyen enyhe influenza-szerű tünetek lehetnek a védőoltás után. Az egyik az az, amikor ilyen izomfájdalom, ugye az immunrendszer beindul, izomfájdalom, hőemelkedés, rossz közérzet egy-két napig, de ez viszonylag gyorsan, tehát a védőoltás megkapását követő egy-két napon belül. De olyannal is találkozunk, hogy a védőoltás után egy olyan 4-5 nap múlva jön egy nagyon komoly légúti tünetegyüttes. Ez általában, a legutóbbi vizsgálatok bizonyították be, általában az szokott lenni, hogy ahogy elkezd hatni a védőoltás a szervezeten belül, van egy átmeneti immungyengült állapot, és ilyenkor fogékonyabbá válhat az ember más vírusfertőzés, és leggyakrabban, és időseknél az RS vírus üti föl ilyenkor a fejét, tehát egy influenza védőoltás után, ami egyébként egy olyan 10 nap, 2 hét múlva kezdi védetté tenni az influenza vírussal szemben a szervezetet. Mégis egy olyan 4-5 nap múlva kialakulhat egy felső légúti vírusfertőzés, és ez a köhögéssel rendel, jellegzetes RS vírus tünetekkel. Ez egy ilyen utóhatása, mert hogy a legyengült immunrendszer miatt, ami mondom átmenetileg, mert most azzal van elfoglalva az immunrendszer, hogy a influenza vírus ellen kidolgozza az ellenanyagát, átmenetileg van egy ilyen immunlegyengült állapot. De egyébként azt látjuk, hogy bizonyos autoimmunbetegségek, ahol ugye felfokozott immunállapotról van szó, az influenza védőoltást követően lecsendesednek. Ez pontosan annak a következménye, hogy van egy ilyen immunmoduláló hatása az influenza védőoltásnak.
De ezt gondolom átmeneti.
Egy átmeneti, így van. Tehát akkor így legyengülnek az erős tünetei az autoimmun betegségeknek. Tehát van egy ilyen, mondjam azt, hogy kedvező hatása is az influenza elleni védőoltásnak. És még egy, hogy egy kicsit jövőbe tekintő dolgot is mondjak, Ugye most úgy juttatjuk be védőoltás formájában, hogy beadjuk izomba ezt a vírusellenes védőoltást. Van ennek már olyan változata, hiszen légúton átterjedő vírusról van szó. Szóval mi lenne, hogyha ezt orspré formájában juttatnánk be? Európában, illetve főleg Angliában, angolszász országunkban most már elterjedőben van, de Magyarországon is törzskönyveztek már, de még nem hozzáférhető, nem jutott be az országba olyan influenza ellenes védő, nem oltásnak mondanám, orspré, amit hogyha az ornyálkahártyán beszippantanak, akkor gyakorlatilag beindítja ugyanazt a immunvédekezési mechanizmust, mint hogyha injekcióban kapnak meg. Sokkal egyszerűbb, ugye nem kell szúrni, de nincsen a szúrásnak se fájdalom, se ilyen más következménye. Ez még meglehetősen költséges, valószínűleg azért nem terjedt el még a világon, de a jövőben ez lesz. És még egy örömhír, Kínában már nagyon előre haladott eredményeket látunk a koronavírus elleni orspré használatával kapcsolatban, tehát ugyanaz, mint az influenza elleni védőoltást helyettesítő orspré. Ott is a koronavírus törzseket bizonyos eljárással úgy legyengítik, hogy ha bekerül az ornyálka hártyán át, ugye a szervezetbe be tudja indítani a védekező mechanizmust.
Na most, hogyha orspréről beszélünk, akkor itt tulajdonképpen arról is lehet szó, hogy mondjuk az orvosnak a jelenlétét nem igényli?
Így van, pontosan. Tehát gyakorlatilag nem tudom, hogy Angliában azt hiszem még mindig orvos indikációhoz kötött ennek az alkalmazása, de van már olyan, hogy gyermekközösségekben, tehát ilyen gyermekintézményekben, bölcsődikben, óvodákban az orvos megvizsgálja a gyerekeket, és akik nem betegek, azok megkaphatják ezt az orsprét, és akkor így a járvány kitörését tudják megakadályozni.
Ezek nagyon jó hírek voltak így a végére. Nagyon szépen köszönöm, hogy eljött hozzánk, doktor.
Én is köszönöm a figyelmet.
Kedves hallgatóink, az elmúlt közel egy órában dr. Herceg László egriházi orvos beszélt a vírusos megbetegedésekről. Műsorunk a 2023. november 13-ai adás ismétlése volt. Új műsorral, új témával egy hét múlva várjuk Önöket ugyanebben az időpontban. Addig is maradjanak rádiónk hullámhosszán. Köszönöm megtisztelő figyelmüket a zenei szerkesztő Turi Sarolta és technikus kollégám Péteri Zsolt, valamint az adás szerkesztője Berecz Renáta nevében is. Molnár Andrást hallották.
Kreálta, s azóta bejárta az egész világot, sing, 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 sing. S merte tánchoz kell a frak vagy a dupla soros smoking. Három inget is letáncol, s mégsem mondod, hogy sok ing. Pardon, hogy bocsánat, tick, most nézd a bokámat, tick. Úgy hívják e táncot, sing, 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 sing. Járja a buhába az egész szink-szink.
lai 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 tang lai dal la tam dal ritik pai lai 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 pai lam daram dal da ta tam dang tigrigit kala lai lam madam badam homa lai ta kala kai la ritik pai lai lang homa lai ting tang lai la ripata ti pa 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 homa lai ting pai la pai ricata ti la lompa pardon hoy bocciana mosni sta bocama hívják e táncot, sing, 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 ezt járja rabruhába az egész sing, sing.
Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió. Jó vételt és kellemes rádiózást kíván.